rádióban.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
Szennyezett a levegő, de mennyire? És mi a teendő, ha már falun sem az igazi? Válaszok és ötletek a szakértőtől a Tiszta Levegő Nemzetközi Napján. Irány Afrika, de kivel? Kései gólyafiókák várják csapatukat Salgótarjánban. A zöld hírek mellett e témákat kínáljuk önöknek mai műsorunkban. A mikrofonnál a szerkesztő Toldi Szabolcs. Európa városlakóinak 94%-a még ma is egészségre káros levegőt lélegez be. Gondolták volna? A szmog nagy mértékben érinti a gyermekeket, az időseket, a rossz szociális-gazdasági helyzetben lévőket, továbbá azokat, akik forgalmas utak vagy ipari létesítmények közelében élnek. Na de hogy ne csak a levegőbe beszéljünk, íme a konkrétumok. Szénmonoxid, benzol, ózon és nitrogéndioxid. Egyebek mellett ezek terhelik szervezetünket, amint kilépünk az utcára és veszünk egy mély lélegzetet. A részecskék szabad szemmel nem láthatók, azonban a jelenlétük pontosan meghatározható annak a 60 mérőállomásnak köszönhetően, amelyek óránként küldenek friss információkat a Hungaromet adatbázisába. A honlapjukon bárki szemügyre veheti a településéhez legközelebb eső automata jelentéseit. Én személyesen kerestem fel az egyik budapesti mérőállomást Bendik Gábor környezetvédelmi szakjogásszal, a levegő munkacsoport munkatársával.
Ez egy légszennyezettségi mérőállomás, egy automata mérőállomás, ami a Hungaromet által üzemeltetett mérőhálózatnak az egyik eleme. Ezek a mérőpontok elméletileg a szabvány szerint lettek elhelyezve, és ugye különböző kibocsátásokból eredő szennyezettséget mérnek. Ez a mérőállomás, ez itt alapvetően a közlekedési szennyezettséget mérné, vagy a közlekedési eredetű szennyezettség mérésére lenne hivatott. Nyilván nem tudjuk megmondani, hogy mely részecske miből származik egészen pontosan, de egyébként nem is ez az eredeti helye, tehát ennek a keleti pályaudvarnál lenne a helye ennek a mérőállomásnak. A 4-es metró építés miatt helyezték ide, azt hiszem 2007-ben talán. Jobb lenne, ha visszahelyeznék, mert nyilván ott azért egy kicsit reprezentatívabb, tehát a közlekedési szennyezettséget reprezentatívabb módon mutatná, mint itt a parkban. Hát itt is van ugye egy forgalmas út, de azért itt a zöld terület közepén vagyunk. Úgyhogy jobb lenne, hogyha valóban a közlekedési szennyezettséget mérni. Egyébként a mérőhálózat így is úgy is meg kell, hogy újuljon, mert új irányelv van az Európai Unióban, ami már egy kicsit más típusú elhelyezést fog igényelni, tehát feltehetően a magyar mérőhálózat és az egyes mérőállomások helyszíne is valamennyire megújulnak majd.
Szeptember elején beszélgetünk, mi okozza most a legfőbb problémát?
Még mindig az úgynevezett nyári szmog, ez a úgynevezett fotokémiai szmog, ami a talajközeli ózonszennyezettséget jelenti, ez a legnagyobb probléma, ugye ez a napsütés hatására a kipufogó gázokkal reakcióba lépve hoz létre 3 atomos oxigént, ugye ózont itt a talaj közelében, ami egyébként légúti irritációt, különböző megbetegedéseket okozhat, tehát amikor ilyen nyári nagy meleg van, ezt az úgynevezett Los Angeles-i típusú szmognak is nevezzük, akkor ez a legkomolyabb probléma. Ősszel, télen, tavasz elején nyilván egy más típusú légszennyezéssel állunk szemben, de egyébként meg azt hozzátenném, hogy azért az ilyen nagy utak mentén vagy a belvárosban, tehát komolyabb közlekedési csomópontoknál jelenleg is az egyéb légszennyező anyagok, tehát az apró részecskék, illetve a nitrogéndioxid is fontos szennyező, tehát azt is azért figyelemmel kell kísérni.
Ahogyan lapozzuk a naptárat, egy újabb probléma jön majd felszínre, mégpedig a fűtés. Az elmúlt időszakban mit láttak a térképen, illetve hát mivel szembesülnek, akár hogyha kilépnek az utcára?
Bizony, ez egy nagyon fontos pont, hogy manapság a téli légszennyezettségnek a legfőbb oka a háztartási mindenféle égetések, tüzelések, ugye ebben nem csak a fűtés van benne, hanem például a zavarégetés. Ugye ezek a szilárd tüzelőanyagok, amelyeket ugye elégetnek a lakosok, meg közintézmények is, ezek nagyon sok ilyen úgynevezett apró részecskét különböző mérettartományokkal lehet leírni, de nagyon sok ilyen részecskét bocsátanak a levegőbe. Ezek a részecskék pedig kémiai, fizikai tulajdonságaikat tekintve igencsak különbözőek, tehát az egészségügyi hatásaik is különbözőek, de egy közös bennük, hogy károsak. és jelenleg körülbelül ennek a finom por részecske szennyezésnek a 80%-át, mondjuk a PM2,5 frakció 80%-át ezek a háztartási égetési tevékenységek jelentik, és hát ez különösen azokon a településeken jelentős, ahol elterjedt a szilárd tüzelés. Van még egy ennél is, tehát mondjuk, hogyha fűtésre nedves fát vagy szenet használunk, az sajnos nagyon-nagyon káros a közvetlen környezetre is, meg nyilván a tágabb környezetre is, de van egy sajnos Magyarországon még inkább jellemző és elterjedt és nagyon-nagyon káros jelenség, ez a hulladék égetés, amit ugye szintén vagy fűtési célból, vagy egyéb célokból a lakosok gyakran végeznek. Ez egy illegális tevékenység, tehát ezt hozzá kell tenni, hogy ez egyáltalán nem jogszerű, viszont ez az említett szennyezőanyagokon, tehát az apró részecskéken, illetve a különböző egyéb anyagokon kívül közvetlenül mérgező anyagokat is a levegőbe juttathat. Tehát olyan mondjuk dioxin például, vagy olyan egyéb poliaromás, vagy aromás szénhidrogének kerülnek ilyenkor a levegőbe, amelyek közvetlen egészségkárosító hatása nagyon jelentős.
Magyarán házon belül? Tehát akár a kályha mellett, vagy akár a szoba túlsó sarkában?
Így van, mi egyszer mértünk egy zárt égésterű tüzelőberendezésnél részecske számot. Amikor meggyújtjuk a kandallóban a tüzet, akkor hány részecske kerül a szoba levegőjébe, és megdöbbentően megugrott ennek a száma, tehát még mondom, egy zárt égésterű tüzelőberendezésnél is. Tehát igen, a beltéri levegőt is nagy mértékben rontja, vagy a levegő minőséget is nagy mértékben rontja, és a kültérit is. Ezt láthatjuk télen egyébként nagyon sok esetben, amikor látható, hogy Észak-Kelet Magyarországon, ahol különösen a Sajó völgyében, ahol a szilárd tüzelés nagyon-nagyon elterjedt, általában ott a legrosszabb a levegőminőség is. Nyilván ez valamennyire azzal is összefügg, hogy az egy völgy, de a szilárd tüzelés az nagyon jelentősen közrejátszik.
Az idei esztendő havazással kezdődött. Sokan le is tették az autót, fűteni viszont kellett. Elképzelhető, hogy megfordult a tendencia, tehát hogy néhány napig tisztább volt a levegő itt a fővárosban, mint vidéken?
Úgy, nagyon jó kérdés, előfordulhat, most a számoknak nem néztem utána, de a logika az nagyon helyes. Tehát valóban, amikor a fűtési igény megnő, akkor megugrik a légszennyezettség is általában, illetve hát nyilván a nagyon hideg idő is, főleg, hogyha sokáig fennáll, akkor egy hosszantartó szennyezett időszakot tud elindítani, vagy egy hosszantartó szennyezés tud maradni a talaj közelében, és hát ez ugye meglátszik az adatokon is, és nyilván ilyenkor ugye a városban a közlekedési eredetű szennyezés az kisebb. Azt azért hozzá kell tenni, hogy egy pár óra vagy egy pár nap elteltével az a szennyezés, ami a fűtésből ered, a belvárosban is érzékelhető lesz. Tehát nem ússzuk meg attól, hogy itt kisebb a forgalom. Nyilván a tüzeléssel kapcsolatos intézkedéseknek itt is komoly hatása lenne. Ez egy érdekes dolog, ez a félig tele a pohár, vagy félig üres a pohár dilemmája, hogy a klímaváltozással jelenleg úgy látjuk, hogy a téli időjárás az egyre enyhébb, és egyébként változékonyabb, ami légszennyezettségi szempontból kedvező hatású, de ugyanilyen helyzetben, ugye a nyáron szintén melegebb időszak van, az ózonszennyezettség viszont jelentősebb, és hát nyilván a klímahatás is, vagy a klímaváltozás is ugye sokkal jobban érzékelhető annak minden káros következményével együtt.
Néhány nappal ezelőtt becsengettek. Újra fókuszba került az iskola utcák elnevezésű kezdeményezés. Miről van szó?
Igen, itt arról van szó egész egyszerűen, hogy a gyermekeink egészségének védelme érdekében az iskolák körüli közutakat szeretnénk, hogyha minél kevésbé autós infrastruktúra és minél inkább gyalogos, kerékpáros infrastruktúra, illetve az iskoláknak átadott szabad tér váltaná fel. Tehát ez nyilván azzal a következménnyel jár, hogy azt szeretnénk elérni, hogy egyre kevesebb gyereket szállítsanak közvetlenül az iskolába gépjárművel, és inkább egyéni gépjárművel, és egyre inkább ugye tömegközlekedéssel, illetve gyalog vagy kerékpárral menjenek az iskolába a gyerekek. Hát ezzel nyilván az ő életüket is könnyebbé tesszük, illetve az élhetőségét az iskolák környékének. Szeretnénk ezzel gyerekbarátabbá tenni, és mondom, nem utolsó sorban az egészségüket védeni, hiszen reggelente biztos mindenki tapasztalja, hogy az iskolák környékén jelentősen megnő a forgalom, és a jelentősen megnövekedett forgalom miatt a légszennyezettség is jelentősen megnő az iskolák környékén, és pont azokat a leginkább védendő csoportokat veszélyeztetjük ezzel, akiket nem kellene.
Mit tapasztalnak, mennyire nyitottak az emberek, kivált kép, hogyha érintettek?
Látunk abszolút nyitottságot a lakosság oldaláról és a döntéshozók oldaláról is. Nyilván a lakosságnak látni kell először ennek az eredményeit, és akkor utána már teljes mértékű a támogatottság. Ez alapvetően a belvárosi iskolák környékén, belvárosi utcákban nyilván egyszerűbb, hiszen oda eleve óckodnak az emberek autóval menni, a külvárosi vagy külső kerületekben lévő iskoláknál ez egy picit nehezebb. De például a 8. kerület, ahol most ülünk, ez egy nagyon jó példa. Itt volt az első állandó, ugye a Trefort utcai gimnáziumnál, a Trefort Ágoston gimnáziumnál van az első állandó iskola utca, de itt azóta már, például itt a II. János Pál pápa téren is több hasonló indul, tehát egyre többet fogják látni a lakosok az, hogy ezt nagyon szeretik a gyerekek, nagyon szeretik az iskolák, és hogyha ezt egyre jobban látják a lakosok, akkor mi azt várjuk, hogy a támogatottsága is mindenhol egyre nőni fog.
Ha már a tiszta levegő nemzetközi napjának apropóján találkoztunk, adja magát a kérdés, hogy hol vagyunk most az európai országok levegőszennyezettségi toplistáján.
Ez egy nagyon érdekes kérdés. Nem jó helyen, tehát az alsó régiókban, tehát az alsó harmadában vagyunk, de ezt nagyon nehéz így megmondani, mert többféle szennyezőanyag van, többféle szempontból lehet ezt érzékelni. Nyilván Magyarországnak a földrajzi helyzete sem ideális ahhoz, hogy itt alacsony legyen a légszennyezettség. Nem szeretem az ilyen rangsorokat alapvetően, mert nagyon sok minden befolyásolja, meg nagyon sok módon lehet ugye ezt a rangsort felállítani. Alapvetően nem vagyunk kedvező helyen, tehát az alsó felében, alsó harmadában vagyunk az országoknak, hogyha úgy általános jellemzőt kell mondani. Mondom, ez részben annak is köszönhető, hogy a földrajzi elhelyezkedésünk adottságaink nem a legkedvezőbb, de sajnos a kibocsátási oldalon is még tartozunk azokkal a komoly intézkedésekkel, amelyek visszafognák a helyi kibocsátást és ezért a helyi szennyezettség kialakulását. Tulajdonképpen minden szektorban, ahogy említettük, elsősorban a lakossági kibocsátások, lakossági fűtés, tüzelés területén vannak teendőink, de a mezőgazdasági szennyezés is jelentős, illetve hát a közlekedésiben is van még rengeteg teendő. Tehát én arra koncentrálnék inkább, hogy a kibocsátási oldalon mi megtegyük a tőlünk telhető legtöbbet, és akkor mondhatjuk el azt, hogy javulni fog hosszú távon és érdemben a levegő minőség.
Gábor lassan 20 éve tevékenykedik a levegő munkacsoportnál. Mit tapasztal, hogyan változott az emberek, leginkább az autósok hozzáállása?
Fokozatosan változik, és fokozatosan azért egy javuló tendenciát látunk, és itt is igaz az, amit az előbb mondtam, hogy ha azt tapasztalják az autósok is, hogy azok az intézkedések, amelyek a légszennyezettség javulása érdekében történnek, vagy egyáltalán a gyalogosokért, kerékpárosokért, az nem ellenük van, tehát itt nem szabad autós üldözésről beszélni, mert ugyanaz, aki egyik nap autóba ül, lehet, hogy a másik nap a környéken gyalogol, tehát itt mindannyian ugyanabban a csónakban nevezünk, és én azt gondolom, hogy ha látják ugye a pozitív hatásokat, látják azt, hogy az egészségügyi mutatók javulnak, vagy javulnának hosszú távon és jelentősebben, akkor én azt gondolom, hogy még inkább a szemlélet az irányban hatna, hogy csak akkor használják az autót, vagy használjuk az autót, amikor az tényleg szükséges, felesleges utakat lehetőleg ne tegyünk. Szóval itt nem arról van szó, hogy kitiltanánk minden autót, és börtönbe szeretnénk csukni azokat, akik autóba ülnek, hanem arról van szó, hogy ezt próbáljuk meg a saját érdekünkben, meg a saját gyerekeink, honfitársaink érdekében egy kicsit racionalizálni, kicsit visszafogni magunkat, hogyha nem szükséges, akkor egyszerűen ne üljünk autóba. Viszonylag egyszerű eszközökkel lehet pótolni egy csomó olyan közlekedési igényt, amit azt gondolunk, hogy csak autóval lehet teljesíteni.
Végül tanácsot kérnék öntől, tömegközlekedéssel járok munkába, a lakóházban központi fűtés van. Mit tehetnék én személy szerint annak érdekében, hogy tisztább legyen a levegő?
Én azt gondolom, hogy minden döntésünkben tehetünk valamit, tehát a közlekedési döntések és a lakhatás az nyilván a két legfontosabb, de például, hogyha bemegyünk egy boltba és az esti vacsorához vásárolunk be, akkor is jobbat teszünk a környezetnek és ugye a levegőminőségnek is, hogyha mondjuk egy közelről származó hazai árut veszünk, ami lehetőleg mondjuk növényi alapú, mint hogyha mondjuk egy távolról származó, nem tudom, garnélarákot vennénk, amit a félvilágon át ide szállították, és utána még kamionnal, és utána még más kibocsátás is társulnak hozzá. Úgyhogy tulajdonképpen azt tudnám tanácsolni így általánosságban, mert rengeteg nyilván kis apró trükk és tipp van, de általánosságban én azt tudom mondani, hogy minden döntésünk előtt gondoljuk át azt, hogy ez milyen következménnyel jár a környezetünkre, a levegőnkre, és egy idő után ez egy automatizmussá fog válni, ugyanúgy, mint az, hogy nem tudom, melyik az olcsóbb, tehát az már egy automatikus döntési szempont, legyen ilyen döntési szempont is, hogy melyik termék, melyik szolgáltatás, melyik döntésünk a környezetre kedvezőbb.
Bendik Gábor környezetvédelmi szakjogászt hallották a Tiszta Levegő Nemzetközi Napján. A témáról bőven van még mit beszélni, és akad olvasnivaló is, például a másfélfok.hu oldalon, ahol képet kaphatunk Budapest részecske szennyezettségének alakulásáról egészen 1850-ig visszamenőleg, és olvashatunk azokról a kreatív ötletekről is, amelyekkel vidéki nagyvárosok rukkoltak elő a levegő minőség javítása érdekében.
A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
A zöld híreket ezúttal Sarkadi Péter válogatta.
Megkezdjük egy új Borsodaba Zemplén megyei regionális villamos vasúti rendszer előkészítését. A cél egy olyan a meglevő vasúti infrastruktúrára épülő hálózat kialakítása, amely Tiszaújváros, Miskolc-Kazincbarcika és akár Ózd térségét is összekapcsolhatja, miközben a kötött pályás közlekedést közelebb viszi a települések központjaihoz és az utasok valódi célpontjaihoz, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési miniszter, hozzátéve, hogy a tervezés most indul, a megvalósítás hosszabb távú feladat. A tramtrain lényege, hogy a vasútvonalat kapcsolja össze a villamosvonallal, így a megállók sokkal több ember számára lesznek könnyűszerrel elérhetőek. Ilyen rendszer működik Szeged és Hódmezővásárhely között. A térség egyébként nemrég kapta vissza a pár éve az előző kormány által bezárt vasútvonalát, a Miskolc-Tisza-Újváros vasútvonalat szeptember 1-én nyitották újra. Az Ipsos közvéleménykutató Mi aggasztja a világot című felmérése több mint 10 éve nyomon követi hónapról hónapra 30 országban a közvélemény alakulását a legfontosabb társadalmi és politikai kérdésekről. Miközben a 2026-os kormányváltást követően kialakult optimista hangulat augusztusra sem tűnt el, a magyarok által legfontosabbnak tartott problémák sorrendje látványosan átalakult. Az infláció és a korrupció háttérbe szorult, miközben váratlan gyorsasággal tört előre a klímaváltozás, egyetlen hónap alatt is jelentősen nőtt azok aránya, akik ezt az ország legsúlyosabb gondjai közé sorolják. A júliusi mérésekhez képest 16%-kal több ember gondolja azt, hogy a klímaváltozás a legaggasztóbb gond ma Magyarországon, ami egyedülálló növekedés a 30 vizsgált országban. A kutatás az okokra nem kérdez rá, de a klímafélelem minden bizonnyal összefügg az idei rendkívüli aszállyal és a Duna rekord alacsony vízállásával. Nem ért egyet az élő környezetért felelős minisztérium a MOHU javaslatával, amely megszüntetné a készpénzes kifizetés lehetőségét a palack visszaváltó automatáknál, írta a Telex. A tárca szerint a készpénzes visszatérítés a rendszer fontos eleme, ezért ezt továbbra is biztosítani kell. Bozóki Csaba, a MOHU visszaváltásért felelős igazgatója nemrég jelentette be, hogy a cég javasolni fogja a készpénz használat megszüntetését. Szerintük ez segíthet kezelni a palack visszagyűjtéssel összefüggő köztisztasági és közbiztonsági problémákat. A minisztérium szerint mindenkinek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy visszakapja a korábban megfizetett visszaváltási díjat, akkor is, ha a palackok leadásakor nem vásárol, vagy nincs bankszámlája. A minisztérium úgy látja, hogy a közterületi problémák kezelése alapvetően nem környezetvédelmi vagy hulladékgazdálkodási kérdés. Szerintük a gondok egy része visszaszorulhatna, ha a lakosság és a társasházak a visszaváltható palackokat nem a kommunális vagy a szelektív kukákba dobnák, hanem a visszaváltási pontokra vinnék.
A kései gólyafiókák azok a fehér gólyák, amelyek a szokásosnál jóval később, sokszor csak júliusban kelnek ki, vagy a fejlődésükben valamiért lemaradtak. Ezeknek a fiataloknak a helyzete biológiai és természetvédelmi szempontból is rendkívül kritikus, hiszen rossz az időzítésük. A tehérgólyák ugyanis augusztus végén, szeptember elején indulnak el a hosszú dél-afrikai vonulásukra. A gólyák biológiai óráját a napfény hossza és a hormonális változások egyaránt irányítják. Amikor elérkezik a vonulás ideje, a szülőkben felébred az elvándorlási kényszer. Előfordul, hogy a fészekben maradt, még röpképtelen fiókákat a felnőtt madarak egyszerűen abba hagyják etetni, vagy magukra hagyják a fészekben, mert a saját túlélésük a fontosabb. Kollégánk Tarnóczy László Salgótarján közelében kímlelt kései gólyafiókákat Papp Ferenc madarásztársaságában.
Az utolsó gólyákat fotózza éppen. Milyen volt gólyák szempontjából ez a terület? Vizslás határában egy viszonylag vizes élőhelyen vagyunk, bár ez a forróság és a hőkupola itt is kiszárított mindent.
Hát a gólyáknak elég érdekes évük volt, ugye a tavasz első fele az abból szempontból nagyon jó volt, hogy kevés olyan nagy viharos csapadék volt, amivel a költések tönkrementek volna. Viszont a szárazság ugye nem tett jót a kétértő populációknak, ezért maradtak a rovarok, az egyenes szárnyúak, főleg ami táplálkozásban és a fiókák fejlődésében is jó, csak hát kell megfelelő mennyiség, és ugye abból nagyon sokat kell összegyűjteni, ezért több fészekaljban a fiókák fejlődése nem volt megfelelő. Itt most vizsgálás újrakon azt látjuk, hogy két szintén nem túl nagy fióka táplálkozik a réten. Ők egy nagyon késői költésből származnak, ami annak köszönhető, hogy itt nem messze tőlünk van a hulladéklakó, a Salgótarjáni térségi hulladéklakó, és a szülők ugye oda bejártak táplálkozni, onnan is kaptak táplálékot, ami ilyenkor nagyon jól kiegészíti a természetes táplálékot, mert ugye ott mindig van kaja. És ezért felcseperedtek, viszont még nem mentek el.
És most pusztított egy tűz a hulladéklerakón, tehát oda nem tudnak visszamenni.
Nagyon érdekes volt ez az eset, mert ugye most a hulladéklerakón is eddig csak egy gólyapár költött, idén viszont 5 pár költött, és ott is késői fészkek vannak, és ezek a késői fiókák, mikor kitört ez a tűz, és ugye a füst elkezdett menni a fészekek felé, akkor kirepültek. Tehát kirepültek, akkor elhagyták, viszont utána ugyanúgy visszajártak, mert tudni kell, hogy nem állt a személyszállítás, hanem a benn dolgozók úgy oldották meg, hogy a hulladékrelkó másik részébe terítették folyamatosan az új dolgot, és akkor oda jártak a gólyák.
A megye egészére mit tudunk mondani? Az Ipoly mentén, akkor itt az Agyva mentén, ahol elsősorban előfordulnak gólyák. Számszerűleg hogy alakult az állomány?
Idén rekordmennyiségű fészekalj kelt ki Nógrád megyében, több mint 100, olyan 110 valamennyi, még pontosan nem összegeztük, és ez két dolognak köszönhető. Egyrészt, hogy sok helyen beindult újra a legeltetés, amely természetes és nagyon jó folyamat. Ez az Ipoly völgy tágabb térségét is jelenti például, de akár itt az Agyva völgybe is. A másik dolog pedig az, hogy a már említett hulladékrelkók. Tehát itt a kis Zagyva völgyében és a környéken egyre több helyen, egyre több faluban van gólya, olyan helyeken is, ahol soha nem volt. És ez többek között annak is köszönhető, hogy ez egy állandó táplálékforrás, ami ilyen helyzetekben, mint egy ilyen aszályos év, vagy tűzvészek, vagy stb. Táplálékforrás biztosít.
A vonulások mikor kezdődik, és mikor repül el az utolsó gólya?
Hát a vonulás az már kezdődik júliusban, tehát azok a csapatok, amelyben a korán kikerő fiókák beállnak, illetve a költésben nem lévő öregek, azok akár már július közepén, második felében elhagyják a Kárpát-medencét. Sokszor egyébként nem is délfelé, vagy keletnek, hanem még éjszakra egy kicsit kóborolnak, mert ott ugye később vannak a kaszálások, és jó táplálékot biztosíthatnak. Aztán folyamatos, és akkor augusztus elején van az, augusztus első hete, legkésőbb második hete, mikor a zöme az idei fiataloknak elmegy, akkor kezdik kiürülni, és az öregek, akik már tudják az utat, azok tényleg ez az augusztus 20-a környéki időpont, amikor ott hagyják a fészket. Addig ők ugye őrzik, hogy látszódjon a vonuló madaraknak is, meg a kóbor öregeknek is, hogy van gazdája a fészeknek.
Most már szeptemberbe érünk, és ez a két gólya el fog repülni?
Hát elrepülni el fog.